Teljes napok esnek ki, miközben röpke pillanatok válnak örökké valóságá, ezt tapasztalja két év után a Kamasz Péter egy bizonyos magániskolában, ahol egyáltalán nem érzi jól magát, pedig korábban sem volt könnyű az élete. Ebben az intézményben megismerkedik Katerinával, aki furcsa kísérletbe kezdett, hogy megvizsgálja az időt, és kapcsolatba kerül még velük egy fiú, a gyógyszerekkel, nyugtatókkal tompított August, aki viszont kevés dologra emlékszik a múltjából, számára is valahogy máshogy telnek a napok. A 70-es évek Dániájában járunk, Péter Hög könyvében, melynek címe Megmenthetők. Most Sós Anita fordítóval beszélgetünk róla, egészen szokatlan a regény hangulata, stílusa. Ezzel kezdjük az interjút.
Azt hiszem, hogy ez egy elég tipikusan Péter Hög stílusú regény, aki megpróbál rendkívül tárgyinagosan, mint egy ilyen külső megfigyelőként beszélni az eseményekre, és az az érdekesség ugye ennek a könyvnek, hogy van egyes szem első személyű elbeszélőnk, egy gyerek, aki tulajdonképpen részese az eseményeknek, és helyenként tragikus történéseket él át, és ennek ellenére az az érzés az olvasónak, hogy ez egy nagyon tárgyilagos, távolságtartó elbeszélés, de valószínűleg erre a gyereknek erre szüksége is van pont a túléléshez. Tehát ez az érzelemmentesség, ez az intézetben nevelkedő fiúnak a módszere arra, hogy életben maradjon.
Nem csak ezt a gyereket látjuk, hanem felnőttként is látjuk őt.
Gyakorlatilag ide-oda ugrálunk az időben. Tehát az elsőleges a történet tulajdonképpen nyitva marad. Nem tudjuk, hogy megmenthető-e az a fiú. Az egész onnan derül ki, hogy megjelenik a férfi, a felnőtt férfi, akiről aztán majd tudjuk, hogy gyermeke van és felesége.
Tehát túlélte ezeket az intézeti éveket.
Igen.
Egyrészt mit célt szolgál az intézet, másrészt pedig milyen eszközöket alkalmaz, mert pont ettől a távolságtartástól, vagy még számtelennek is lehetne mondani szerintem ezt a hangvételt, szóval ettől még kegyetlenebbnek tűnik.
Igen, ez egy magániskola, Bill magániskolája, egyébként ennek valós modellje van, maga Péter Hög is egy magániskolában tanult, és gyakorlatilag ezt fel is használta, az ott szerzett tapasztalatait, élményeit, akkor, amikor erről az iskoláról ír, és ezt az iskolát választja a történet helyszínéül. Amit tudni kell erről a magániskoláról, ami általában jellemző a dániai magániskolákra, hogy ez a jobbmódú családok gyermekei számára létrehozott intézmény. Az iskolában kis létszámú osztályok vannak, hosszú várólistákkal, tényleg alaposan kiválogatják, hogy ki az, akit felvesznek. Nem elég csak a gyereknek a teljesítménye, nagyon megnézik, hogy kik azok a családok, akik ide küldik a gyerekeket. Egyfajta konzervatív értékrend alapján válogatnak, nagyon fontosnak tekintik a pontosságot, a tekintélytiszteletet, és ha így megnézzük a könyvben szereplő tanárokat, akkor el is mondhat, hogy a szakmai felkészültség abszolút a helyén is van, viszont a pedagógiai felkészültségük azért nagyon sok tekintetben megkérdőjelezhető.
Az embernek azért az első jó néhány oldalt olvasva az az érzése, hogy ez egy javítónevelő intézet, ahol problémás gyerekeket kell megrendszabályozni, vagy fegyelmezni, vagy móresre tanítani. Pillanatig sem jut az embernek eszébe, hogy ezt valaki önszántából vállalja gyerekként, vagy szülőként, hogy a gyereke ide bekerüljön.
Ugye a gyerekeknek nagyon szigorú napirendjük van, tehát egy szabad pillanatot nem hagynak nekik, mert ezt is a nevelés részének tekintik. Egy kicsit az az érzésünk, hogy azért nincsen szabad idejük, mert akkor esetleg gondolkoznának. Idejük maradna saját magukra, egyfajta öneszmélés indulhatna el, tehát ezért inkább beszabályozzák őket, mindennek megvan a maga ideje. Reggeli zsoltárra, hogy áhítat, utána a tanórák, azt még a szünetben is megvan a szabály annak, hogy mikor, hol, hogyan sétálhatnak, akár az udvaron, vagy a folyosóra, hogyan mehetnek ki. Tehát tényleg minden percük be van osztva, és azok, akik bentlakásos diákok, azoknak a délutánjuk is egészen este 9-10-ig be van osztva.
Nem is kommunikálhatnak egymással, tehát barátságokról nem nagyon lehet itt szó.
Nem, a barátságok azok között, vagy valamiféle személyes kapcsolat azok között alakul ki, akik ezzel a rendszer ellen megpróbálnak fellázadni.
Indokolt, ha csak a fegyelmezést nézzük, vagy a pedagógusok nem emberi hozzáállását, akkor indokolt ez az én érzésem, hogy olyan, mintha egy problémás gyerekek megjavítása lenne a cél?
Igen, ezt az oldalát látjuk kidomborítva, mivel a három főszereplő pont a problémás, vagy nehezebben kezelhető gyerekek közé tartoznak, ugye a többieket nem nagyon látjuk. Róluk annyit tudunk, hogy ők azok, akik megfelelnek a szabályoknak, teljesítik a kötelezettségeiket, velük nincsen probléma. És amit mi látunk, ugye az, hogy azok, akik viszont ezeknek a szabályoknak nem tudnak megfelelni, ők hogyan esnek ki ebből a rendszerbe, és ővelük szemben milyen szankciókat alkalmaznak. És ugye itt az is benne van, hogy bár az iskola működését szabályozó törvényekben ebben az időszakban már benne van, hogy Dániában nem alkalmazhatnak testi fenyítést, azért ennek az iskolának a nevelési eszközeinek a szerves részét képezi az, hogy elcsattan egy popon, megalázzák őket, tehát ami bennem így kialakult kép, ez sokkal inkább egy ilyen poroszos iskolarendszer, mint amit mondjuk mi elképzelünk akár már a 70-es évek dán vagy skandináv oktatási rendszeréről.
Nézzük ezt a fiút, aki beszél és bemutatja a tanárokat, a társait, ezt az egész rendszert, ezt az intézményt az olvasóknak, hogy egyrészt mit cipelő, milyen az ő háttere.
Ugye azt szoktuk mondani, hogy a főszereplő az maga narrátor Péter, de talán nehéz is egy kicsit megállapítani, hogy amikor a Lázadást nézzük, hogy ki is az igazi főszereplő, mert a lány Katarina, ő épp úgy egyfajta főszereplői helyet is elfoglal, hiszen magát ezt a kísérletet, amit ők az idővel majd végeznek, ezt ő találja ki. Tehát mintha ő lenne az egésznek a motorja, és ehhez csatlakozik Péter a főszereplő. Ugye róla azt kell tudni, hogy ő egy árva fiú, több nevelőintézetet is megjárt már, számos abúzust elszenvedett már ezekben az intézetekben, és tulajdonképpen egyfajta utolsó esélyként kerül a Billbe, ösztöndíjasként. Ez az ő utolsó esélye arra, hogy ahogy a regényben megfogalmazódik, felemelkedjen a fénybe. Ugye az iskola feladata, hogy ezeket a valamilyen szempontból sérült gyerekeket felemeljék a fénybe, ugye ez többször elhangzik, és lehetővé tegyék a beilleszkedésüket a társadalomba, hogy aztán majd normális felnőtt életet éljenek. Katarina, ő ugye 2 évvel idősebb a fiúnál, Péternél, ő tulajdonképpen az elején, amit nem ismerünk, csak később rakjuk össze az élete mozaikjait, ő teljesen megfelel azoknak a követelményeknek, amiket az iskola támaszt az itt nevelkedő gyerekekkel, illetve a családjaikkal szemben, tehát ő egy átlagos, jómódú polgári családból származó lány, akivel gyakorlatilag 7 évig semmi probléma nincs, és ott történik az életében egy hatalmas tragédia, az édesanyjánál rákot diagnosztizálnak, és nagyon rövid idő alatt őt elveszíti, és ezt a veszteséget az édesapa nem bírja elviselni, és ő pedig 1,5 éven belül öngyilkosságot követel, tehát Katarina is árva.
És olyan egyébként, mint hogyha Katarina lázadása abból adódna, hogy ilyen minden mindegy az ő élete, nem? Tehát, hogy ő az, aki bemegy oda, ahova nem kéne, megnézi azt a dokumentumot, amit nem kéne, kikutatja, leveleket ír, titokban odaadja Péternek, hogy találkozzanak. Szóval, hogy valahogy, mint hogyha ebben nem lenne félelem, de talán csak mindegy.
Valószínűleg számára már minden mindegy. Tehát ő felteszi az életét erre a kísérletre, hogy ők kísérleteznek az idővel, és ugye ennek is az a lényege, hogy hogyan válhatnak pillanatok örökké valósággá, ugye attól függően, hogy éppen abban a pillanatban mit élünk meg. Az az idő, amit ők megélnek, az gyakorlatilag mindegyikük szempontjából valamilyen formában vagy tragikus, vagy a normálistól eltérő. Tehát valahol ez a kizökkent időnek a megélése.
Sós Anita fordítóval beszélgettünk Péter Hög Megmenthetők című regényéről, ami a Tipotex kiadó gondozásában jelent meg.